Drága mennyi atyánk, hálával teljes a szívünk, és hálás a szívünk azért, hogy a mai napon itt lehetünk, együtt lehetünk ilyen szép létszámmal. Köszönjük mennyei atyám, hogy megáldottál minket minden szellemi áldással a Jézus Krisztusban. Köszönjük az életeket, akik a mai napon itt jelen vannak. Megáldjuk mindenki életét. Köszönjük, hogy a Szent Szellem hozta el ide őket a Jézus nevében, és köszönjük mennyei atyám, hogy nyitott szíveket, halló füleket és látó szemeket találunk itt a mai napon, akik megnyitják a szívüket az ige hallgatására, és hisszük azt, hogy a lelkünkben megnyugvás lesz, és köszönjük mennyei atyám, hogy igazgatsz minket minden napon, intesz, buzdítasz, és kijavítasz minket a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a mi lelkünk olyan, ami kiigazítja magunkat. Kiigazítjuk magunkat, ha valamit elvétettünk. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a te ígéd az igazság, és a te igazságoddal minden célba ér. Köszönjük ezt neked, mennyei atyám, hogy az imáink is nem hiába valók, mert amit imát neked mondunk, azok mind valóságot öltenek a Jézus nevében, és ami jó és tőled származik, Uram. Köszönjük a Jézus nevében, hogy hatalmat adtál nekünk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekünk, és megparancsoljuk az ellenségnek, hogy vegyen le rólunk a kezét a Jézus nevében most, és köszönjük, mennyei atyám, hogy a te ígédet szólhatjuk minden napon, amely élővé válik, mert a te ígéd az élő és ható, olyan, mint a szellem kardja, az Isten igéje, és az levág minden rendellenességet a testekből, és mindent helyre állít a Jézus nevében, és köszönjük, mennyei atyám, hogy eljut a csontokig az igének a hatalma. Áldunk, dicsérünk téged, gyógyulást, gazdagságot, bőséget, és jólétet szólítunk az életekre Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, atyám. Köszönjük, hogy annak a szellemmel, akik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból, és ugyanaz a drága Szent Szellem, amely bennünk lakik, megeleveníti a mi halandó testünket is minden napon. A Jézus nevében. Amen. 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 Foglaljatok helyet. Köszönjük a mennyei atyának a mai napot. A vese problémákkal valaki küszködik, lehet, hogy majd az internetes hallgatóságban fog célba találni ez, vagy nem biztos, hogy itt van, mert nekem is volt kenet a vesére. Egyszer a jobb vesére, egyszer a balra, tehát csipkette. Gyógyulást szólítunk, és elküldjük ezt a kenetet annak, akinek szüksége van rá. A mai napon folytatnánk a lélekről szóló tanítást. A prosperáló lélekről, ami azt jelenti, hogy jól működő lélek. Ez nagyon fontos, hogy a lelkünk jól működjön, mert akkor a testünk is jól működik, és az anyagi helyzetünk is jól működik, amikor a mi lelkünk teljes épségben és egészségben van. És köszönjük az atyának, hogy erről is hallunk tanításokat. Ismétlő igénk a 3 János 1-2-ben van, ami azt írja, hogy szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Amen. Dicsérjük ezért az Urat, mert amilyen a lelkünk állapota, olyan az anyagi létünk is, olyan az egészségünk is. És ez vonatkozik a hosszú életre is. Tehát a prosperáló léleknek, a jó karbantartott léleknek a bizonyíték a jólét és az egészség. A mai napon a Szent Szellem adott nekem tanulmányt, és elővettem a Bibliát, Isten igéjét, egy igét és egy egész fejezetet, kettőt is adott hozzá az Úr, amit föl fogok boncolni nektek egy kicsit. Lehet, hogy nem teljesen tartozik ehhez a témához, de hozzá kapcsolható, és hallottatok már róla. Először is a lélekről annyit mondanák, hogy ha rosszak a gondolataink, tehát fontos az, hogy megtudjuk azt, hogy a léleknek azért kell jó karban lenni, mert ha rosszak a gondolataink, és állandóan nyomást érzünk magunkon, akkor előbb-utóbb a stresszhez, pánikbetegséghez, és összeeséshez, elcsüggedéshez vezet, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan a pszichiáterhez fordulnak. Na most tudjuk, és tudnunk kell azt, hogy a legjobb pszichiáter Isten igéje. tehát Isten a mi pszichiáterünk, és nem szabad hagyni, hogy a lelkünk teljesen elcsüggedjen. Azt már hallottátok nagyon sokszor, és fogjátok is még, hogy a szellem, lélek és test az az embernek az összetétele. Tehát van szellemünk, ami az Atyától született, ami a testünkben van, amit nem látunk, Isten se látjuk, mégis hiszünk benne. Tehát saját magunkat sem látjuk, de meg kell ismerni magunkat, és tudnunk kell, hogy az a mi igazi valónk bent van ebbe a testbe, ebbe a földi sátorházba. Van lelkünk, ami kapcsolódik a szellemünkhöz is, és kapcsolódik a testünkhöz is. Ugye a harmadik a test, tehát szellem, lélek, test, amiből az ember felépítése van. Na most fontos, hogy az a lélek ott középen, az kapcsolódik a szellemhez is, és kapcsolódik a testhez is. Ez azért fontos, mert a szellemünk, amikor újjászülettünk, az ami azt jelenti, hogy befogadtuk a Jézust. Tehát hisszük a Jézusról, hogy Isten fia, hogy meghalt értünk, hogy feltámadt, és ma is él. Ez nagyon fontos. Életünk urává kell tenni. És ha ezt hisszük, akkor örök életű a szellemünk, mindenhogyan örök életű, csak nem mindegy, hogy hova fog kerülni. A pokolba vagy a mennybe. Nem a cselekedeteink alapján ítél meg minket Isten, hanem a hitünk alapján. Nagyon sokan azt mondták, hogy hú, az az ember biztos a mennybe került, mert sok jót tett. Nagyon fontos dolog, hogy jót tegyünk a cselekedeteinkkel, hogy adjunk a másiknak. De nagyon fontos, és a legfontosabb az, hogy a szívünkben, a szívünk, a szellemünk, ami Istentől született, ami a belső igazi valós lényünk, amik vagyunk, az legyen újjászületve, vagyis Jézus Krisztus legyen a szívünkbe befogadva. Mert ha ezt nem tesszük meg itt a földön, ha még itt járunk a földön, nem fogadjuk be tiszta szívvel, hittel az Úr Jézus Krisztust, akkor a pokolba fogunk menni. Megvan írva az írásban, a Lukács evangéliumában, amikor a szegény Lázár és a gazdag ember példája le van írva, amikor még ugye Jézus itt járt a földön a négy evangéliumban, mivel Lukács evangélium, abban van leírva, hogy amíg Jézus itt járt a földön, ő mondta, ő az ő példázata, tehát ez is az evangéliumban van megírva, hogy amikor a szegény Lázár meghalt, akkor az angyalok vitték föl Ábrahám kebelére. Azaz Ábrahám kebele az egy olyan várakozási hely volt, amikor az Úr Jézus Krisztus a keresztre ment, meghalt és feltámadt, felvitte, azt írja Isten igéje, foglyokat vitt fogva. Tehát azokat az embereket, akik Ábrahám kebelén voltak, akik Isten követőek voltak, akik hittek Istenben, azok, mikor meghaltak, oda kerültek Ábrahám kebelére. És Jézus őket felvitte, amikor Jézus is lement a pokolba és feltámadt. Tehát akkor őket felvitte. És fontos, hogy hova tartozunk. A gazdag ember, de hát a szegény ember nem azért került a mennybe, mert szegény volt, hanem azért, mert Isten követő volt. A gazdag ember, ahogy a mai világban is van, nagyon sok gazdag hitetlen, mert azt hiszik, hogy a pénz az uruk. Tehát nagyon sok ember így, mert én nekem ennyi pénzem van, akkor ne beszéljetek Istenről. A gazdag ember azért került a pokolba, mert nem hitt Istenbe, tehát nem volt Isten követő, nem úgy élt, ahogy Isten elvárta volna tőle. Tehát Isten ezt kéri tőlünk, és ajándékba adja nekünk, hogy a szívünkkel higgyük, és a szánkkal mondjuk ki a hitünket, hogy hiszünk-e az Úr Jézus Krisztusba, hogy ő létezik a mai napon, hogy a mai napon is él, és munkálkodik az életünkbe. Fontos az, hogy ezt higgyük, és ki is mondjuk, mert ha nem mondjuk ki más, én nem mondhatom el más helyett ezt az imádságot, ezt csak magamnak, magam helyett mondhatom el, mert nekem kell ebbe hinni, és nekem kell a hit szavát kiszólni. És ahogy mondtam az előző tanításban is, amikor a lélekről tanítottam, ahogy ma is, hogy amikor valaki beteg vagy anyagi gondokkal küzdködik, vagy bármi problémája van, mindig az érzésekre hagyatkozunk, mert nekem az fáj, mert hiszek Istenbe, hiszem azt, hogy meggyógyított, hiszek az igéjében, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam, de érzem, hogy fáj. És ami a de után van, és amit a de után mondunk ki, azt hiszük. És minden helyzetben így van sajnos, hogy a de után, amit kimondunk. Persze vannak érzéseink, és fáj, és tudjuk, hogy fáj, de Ha mindig azt mondjuk ki, hogy fáj, akkor azt fogjuk megerősíteni, és még jobban fog fájni. Tehát fontos ezeket a dolgokat megtanulni nekünk, hogy a lelket kordába tudjuk tartani. Amikor jönnek a nyomások, nehézségek is, Jézus példáját tudom mindig mondani, ahogy Jézus végigment itt a földi útján, ahogy a farizeusok megtámadták őt. Folyamatosan a vallásosak, a farizeusok, az írástudók folyamatosan támadták, és meg akarták fogni, el akarták kapni valamivel, hogy hol tudják megfogni, hogy ne tudjon többet szólni, vagy ne tudjon válaszolni az ő kérdésükre. Vagy az ő törvényeiket akarták megerősíteni, hogy az az igazság, nem amit Jézus mond. Tehát Isten, Jézus nem azért jött, hogy a törvényt megmásítsa, hanem betöltse a törvényt. Tehát az ószövetségi törvény is nagyon jó volt, a 10 parancsolat, és a mai napon is van az a parancsolat, de a szeretet parancsolatával élünk, amit is Jézus hozott, az új parancsolatot, akkor azokat nem szegjük meg, de a törvényt azt mindig megszegtük. Megszegjük azt is, amikor ha valaki vezet, a kressz szabályokat is meg szokták szegni nagyon sokan. Az is egy parancs, egy törvény, egy szabály, mégis megszegik nagyon sokan, és nagyon sok minden mást. Megszegünk. A Jézus nevében kicsit eltértem az anyagtól, de ezt hozta az Úr a szívembe, és imádkozni is fogunk majd együtt, egy közös imát elmondunk a végén. A mai napon a Szent Szellem a írásból azt adta, ugye múltkor mondtam már, hogy a szellemünk Istentől született. A első Mózes első könyvében az első lapjának a második oldalán van megírva. Az 1 Mózes 1.26-ban azt írta az Isten igéje, és azt mondta Isten, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Az az ige első fele, az első két sora azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre. Ugye tudjuk jól, hogy a Szent Háromság az Atya, Fiú, Szent Szellem, vagy Szent Lélek, mert ugye nagyon sok helyen a magyar fordításban Szent Léleknek fordították, dicsőség az Úrnak, hogy van olyan Bibliánk, ami megkülönbözteti a lelket és a szellemet, és így tisztában vagyunk azzal, tisztában látjuk, hogy hol szerepel a szellem és a lélek. Tehát, és a Károliba is, és a katolikusoknál is megvan írva, amivel alá tudom támasztani, hogy az ember hármas felépítésű, az 1 Tesszalonika 5.23-as igeversben, ez minden fordításban így van leírva, hogy maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Tehát megvan írva, hogy az ember hármas felépítésű szellemi lény. Ez biztos, hogy így van. Az írás alá támasztja. Tehát azt mondta Isten igéje, hogy teremtsünk embert a mi képünkre. Tehát a Szent Háromság, az Atya, Fiú, Szent Szellem, ez a három egy Isten, ezt tudja mindenki. Ugye Isten, az Ószövetségben Istenem, azt szokták mondani az emberek. Aztán Jézus jött, ugye a Fiú, a Jézus, aki a földön járt, akkor Jézus, és a Jézus nevét is kaptuk meg, hogy használjuk. És a harmadik a Szent Szellem, aki most van itt a földön a szívünkbe, akit befogadtunk Jézussal együtt, tehát a Szent Háromság mindben van a szívünkben most is. Tehát a Szent Szellem képviseli a Istent a földön, de most ebben nem megyek bele, mert hosszú lenne tanítása, még ezt is részletesen elmondanám nektek. Tehát a mi képünkre az azt jelenti, hogy Isten képére lettünk teremtve, mi is szellemi lények vagyunk. És hasonlatosságára, azt mondta az ige, a hasonlatosság az a lélekről szól. Tehát Jézus is érző lény volt, Istennek is vannak érzései, és a Szent Szellemnek is vannak érzései. Tehát itt le van írva, hogy a lélekről is gondoskodott Isten. Azt is ugyanúgy megteremtette a lelkünket, ahogy a szellemünket, meg a testünket. Ez meg van írva. És az első-második fejezetről elmélkedtem a mai napon, Ugye erről beszéltünk már, hogy az első fejezet az egy olyan kép, amit mi is a gondolkodásunkba meg tudunk tervezni. Ha valami vágya van a szívünknek, hogy szeretnénk elérni, vagy megtervezünk egy házat, akkor arról csinálnak egy tervrajzot. Csinálnak róla egy tervrajzot, és eltervezzük, elmondjuk, hogy mit hova szeretnénk, és hogyan szeretnénk. Ugye, ha valaki építkezni szeretne. Próbálom példával elmondani. Na most Isten ugyanígy az első fejezetet, ha elolvassátok a Mózes könyvében, ugyanúgy Isten is a képzeletet elmondta, mint egy tervrajz, le lett rajzolva, mondhatjuk, az egész világnak a megteremtése. Tehát Isten elképzelte. Tehát volt egy képe arról, hogy milyenek lesznek az állatok, milyenek lesznek az emberek, a növények, milyen lesz a menny, milyen lesz a nap, a csillagok, a hold. Mindent, amit ő teremtett, ezt eltervezte. És az első részben ez mind le van írva. Végig is taladok rajta, hogy ez látszódjon tisztán. Az első nappal kezdte. Legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezi Isten a világosságot napnak, és a sötétséget nevezi éjszakának, és lett este, és lett reggel. Ez volt az első nap. És mondta Isten, legyen mennyezet a vizek fölött, hogy elválassza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől, és úgy lett, és nevezze Isten a mennyezetet égnek, és lett este, és lett reggel, ez volt a második nap. És mondta Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy kitűnjék a száraz. Úgy is lett, és nevezze Isten a szárazat földnek, és az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezi, és látta Isten, hogy jó. Azután mondta Isten, hajtson a föld zsenge füvet, makkozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön, és úgy lett. Hajta tehát a föld zsenge füvet, makkozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcs termőfát, amelynek gyümölcsében megvan az ő neme szerint, és látta Isten, hogy jó. És lett este, és lett reggel, és jött a harmadik nap. Ez volt a harmadik nap. És mondta Isten, legyenek világító testek az ég boltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Látjátok, még az ünnepnapoknak is vannak jelei, és minden tavasznak, nyárnak, ősznek, télnek, mindennek. És legyenek ezek a világító testek az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre, és úgy lett. Tehát igazából Isten rendet is tett, hogy mi hogyan legyen, mikor legyen nappal, mikor legyen éjszaka. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel és a csillagokat. És helyeztette Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó. És lett este, és lett reggel. Ez volt a negyedik nap. Aztán ötödik napon megteremtette az állatokat, és mondta Isten, pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdessenek a föld felett az ég mennyezeteinek színén. És teremte Isten a nagyvízi állatokat, és mindazokat a csúszomászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas zsebdesőt az ő neme szerint, és látta Isten, hogy jó, és megáldá Isten azokat, mondván, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizeit, a madár is sokasodjék a földön. És lett este, és lett reggel ötödik nap. Azután mondta Isten, hozzon a föld élő állatokat nemük szerint, barmokat, csúszomászó állatokat, és szárazföldi vadakat nemük szerint, és úgy is lett. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszomászó mindenféle állatot nemük szerint. És látta Isten, hogy jó. És mondta Isten, itt volt az ember teremtése, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászon mindenféle állatokon. Ebbe hallottátok az uralkodást. Ez az uralkodás nem csak arról szólt, hogy az egész földön és mindenféle állaton uralkodjon, hanem arra is vonatkozik, hogy uralkodjunk a lelkünkön. Hogy uralkodjunk a lelkünkön, mert nagyon fontos az, hogyha uralkodunk az érzéseinken, az akaratunkon, akkor a szellemünkkel egybe fog kötődni a lélek. Tehát fontos, hogy összhangban legyen a szellem és a lélek, mert hogyha összhangban vannak, akkor minden jó fog lenni, akkor a lelkünk jól fog menni tovább. Tehát uralkodnunk kell a lelkünk felett is. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtőjét, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Megáldá őket, és mondanékik, Isten szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszomászon mindenféle állatokon. És mondta Isten, ímé, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, melyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül, a föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszomászó mindenféle állatoknak, amelyekben életnek lehellete van, a zöld füveket adom eledelül, és úgy lett. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó, és este lett, és reggel lett, ez volt a hatodik nap, a hetedik napon pedig, mikor elvégezte Isten ezeket a dolgokat, akkor megpihent, megnyugodott, megszűnt a munkája. Tehát volt egy pihenő nap is. Azt látom ebbe, hogy mindent, ami a világon van, Isten megteremtett. Minden létező dolgot, élőlényt és embert, állatokat, növényeket, mindent megteremtett Isten. Tehát elvetette a magot. Elvetette a magot, de a mag még nem kelt ki. Tehát elvetette a magot. Tehát ez volt a szellemi része, a fizikai része a második részben valósul meg. Tehát a szellemi része volt ez, amikor látsz magad előtt, meg inkább a lelki része is mondhatom, mert a kettő összevegyül egy kis részen, a lélek is része a szellemnek. Tehát, hogy látni kell az, hogy volt Istennek is egy képzelő ereje, amivel látta ezt, elképzelte, és azt mondta, hogy ez jó lesz, és ezt meg fogom valósítani, életre fogom kelteni ezeket. Mert azt mondja, hogy és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli, és mivel, hogy azon szűnt meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett Isten. Az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek. Itt mondta, hogy amikor teremtettek. És akkor úgy folytatja, ami egy bizonyíték arra, hogy ez még csak a terv. Mikor az Úristen a földet és az eget teremté, még semmiféle mezei növény sem volt a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. És ember sem volt, aki a földet megbűvelje. Látjátok? Ez bizonyítja. Tehát szellemileg és lelkileg el volt ez tervezve, de még nem öltött valóságot. Mert hiányzott egy elem. Van a négy elem, a föld, a víz, van a levegő és a fény. Tehát itt egy elem hiányzott, a víz, mert ez fontos az embernek, ugye 90% a víz. És mivel Isten a földből formált meg minket, ahhoz kellett víz. Mert azt mondja, azonban pára szállott fel a földről, és megnedvesíti a föld egész színét. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az órába életnek leheletét. Tehát itt történt meg az embernek a fizikai valóságba való jövetele, tehát amikor életre kell, megformálta, és életre keltette. Tehát azért mondom, hogy az csak tervrajz volt az első része. És itt formálta meg az állatokat is, az embereket is, és belelehelte abba a cserépedénybe az élet leheletét. Tehát Isten adott nekünk életet. Dicsőség az Úrnak, onnan indult el a véredény, és minden, ami bennünk létezik, ami élővé vált. Tehát Isten megteremtette az embernek minden részét, minden szervét, és akkor kezdett el működésbe lépni, amikor belelehelte az élet leheletét Isten. És ezért van szükségünk a levegőre, vízre, fényre és a földre. Mert ez a négy a legfontosabb az életünkbe. És ebből, ha valami nincs meg, akkor mi se tudunk létezni. Ezt szerettem volna itt még közbe mondani, hogy Isten csodálatos munkája az, hogy már a teremtés elején megvan a Bibliában, a teremtésben, hogy a lélek is nagyon fontos elemünk. A legfontosabb a szellemünk újjászületése, de az, hogy a lélekkel hogy mozgatjuk az életünket, a lelkünkkel. Mert az érzéseink, akaratunk, értelmünk nagyon sok dologra kihat. És összhangba kell, hogy legyen azzal, amit Isten mond az írásban. És ahogy szoktuk mondani, hogy ha valami problémával küzdünk, akkor olyan igéket kell előkeresni a Bibliából, és megvallani, és addig megvallani, még valóságot nem ölt, ami arra a helyzetre tartozik. És minden meg van írva a Bibliába. Minden helyzetre, az aggódásra, a félelemre, mindenre azt mondja Isten, ne aggódjatok, ne nyugtalankodjatok. Ez nagyon megragadott ez az ige. Jézus is azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a te szívetek. Örüljünk az Úrban, és ne engedjük, hogy ez a világ elhúzzon bennünket. Hát brutálisan milyen világot élünk, ami van a világban. De mi, ha újjászületünk, Isten el tud minket különíteni. Benne kell élnünk a világba, de Isten el tud minket különíteni. Mert ha mi Isten igéjén megállunk, akkor bizony egy gonosz sem jöhet felénk, nem tud letaglózni minket, legyőzni. Halleluja! Még van időnk, jó? Tovább mennék itt az anyagba. Azt tudjuk, hogy az igazi énünk a szellemünk, és a lélekkel van probléma. Tehát a lelki világunkkal van probléma, a lélekkel, amit helyre kell hozni, ami a gondolkodásunkban van. Tehát nem mindegy, hogy mi gondolkodunk. A következő dolog, amiről beszéltünk még a múlt alkalommal, tehát most inkább összevegyíteném a pár dolgot, hogy rendszeresen menni kell Jézushoz, hogy nyugalmat kapjunk, békességet kapjunk. Ez megvan írva Máté 11-ben, hogy Jézus mondja, hogy jöjjetek hozzám, és én megnyugosztlak titeket. Tehát a lelki világunkat megnyugossza Jézus, hogyha az ő igéjével foglalkozunk. Aztán eltávolítja az ítélkezést belőlünk, amikor valaki mással van problémánk. Akkor, hogy ne szórjuk rá a rossz dolgokat. Ne ítéljük meg a másikat soha. Mert az egy bűn. Most is. Újjászületett keresztények is tesznek ilyet, hogy megítélik a másikat, mert ha én így tettem volna, akkor nem így lenne, hanem úgy lenne, mert én nem így csinálnám. Tehát soha ne ítélkezzünk. Azt írja Isten igéje a Máté 7-ben, a 1-től 5-ig, ha elolvassátok, az első igében az van írva, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. És ez fontos, hogy ne ítélkezzünk, hanem szeressük egymást. Aztán magasztaljuk fel az Urat, dicsérjük az Urat, az ő szent nevét. Ez is fontos, amikor Mária példája, amikor ugye ő teherbe esett a Szentlélektől, és hogy ő hogy magasztalta az Urat, dicsérte az Urat, hogy ő alázatos volt az Úrral szembe, és magasztalta az Urat, hogy mennyire jó az ő útján lenni, és hogy mennyire jó az ő akaratát beteljesíteni, amire őt használta az Úr. Tudjuk, hogy Jézust ő szülte meg. Aztán legyen minden lélek engedelmes, erről is szó volt a múltkori alkalommal. A Róma 13.1-ben megvan írva, hogy engedelmesek legyünk a hatalmasságoknak. Tehát a főnökünknek és minden feljebb valónak legyünk engedelmesek, és töltsük be. Én csak egy nagyon egyszerű példát hozok, hogy ha én például a bölcsődei részen dolgozok, de engem megkér a főnök asszonyom, hogy menjek és húzkodjam be az óvodára a kocsikat, akkor engedelmesen megteszem, ha nem is az én munkám, akkor is. Tehát legyünk engedelmesek, és imádkozzunk a felsőbb hatalmasságokért. A Jézus nevében fontos ez, Na, akkor a 3 János 1-es fejezetéhez lapozunk, és a 2-es verset már olvastam, most szeretném elolvasni, 3-as, 4-est. Azt mondja Isten igéje. 3 János 1, 3, 4. Mert felettébb örültem, amikor atyafiak jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, amint te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Halleluja! Tehát Isten mit ír a János 17-17, hogy Isten igéje igazság. Dicsérjük az Urat, és járjunk is az igazságban. Ezt János apostol írta le, ezt, amikor ő 90 éves volt, és 60 év szolgálatát mögötte, és ekkor írta le ezt az igét. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja, János csak egyetlen alapelvet említ itt a prosperáló lélekkel összefüggésben, az, hogy járjunk az igazságban, tehát járjunk Isten igéjében. És azt hiszik a keresztények, hogy hallották már az igazságot, tehát hallgatják Isten igéjét, hallják az igazságot, akkor azt gondolják, hogy ők abban is járnak. De ez nem igaz. Tehát addig kell tanulmányozni Isten igéjét, még abban nem járunk. Tehát az ő igazságában, ami le van írva. Tehát meg nem tesszük azokat. A Jakab levelében le van írva. Jakab 1.22-től 25-ig azt írja Isten igéje, hogy az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak a hallgatói, megcsalván magatokat. Úgyhogy azt mondja Isten igéje, hogy ne csak hallgassuk Isten igéjét, hanem cselekedjük is meg, amit abból megértést kapunk. Itt a gyógyulástól elkezdve a minden problémánkra megvan írva Isten igéjében a megoldás. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. Mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is, az boldog lesz a cselekedeteiben. Amen. Tehát azt mondja Isten igéje, hozza a példát, hogy amikor belenézek a tükörbe, megnézem magam, már nem emlékszek rá, hogy reggel hogyan is állt a hajam. Mert az össze is kuszálódhat például, vagy bármi változhat rajtam. De amikor belenézünk Isten igéjébe, az ige tükrébe, akkor az a legnagyobb dolog, a legjobb dolog, mert akkor nem leszünk feledékeny hallgatója, ha csak az Isten igéjével foglalkozunk. Akkor az megmarad bennünk, megtartjuk és meg is cselekedjük. Dicsőség az Úrnak. Tehát fontos ezzel foglalkozni. Tehát az ige cselekvője áldott. Tehát áldott az, aki az igazságban jár, Isten igéjének az igazságában, nem pedig az, aki hallja az igét, de nem alkalmazza az életére. Tehát mi a kegyelmet azt nem érdemeltük ki, mégis megkaptuk, kegyelemből kaptuk hitáltal azt, hogy mi tudjunk hinni, és ezen az úton járjunk, tehát a kegyelmet nem érdemeljük ki magunktól. Tehát a hitből fakadó engedelmesség az nagyon fontos hozzá. Kétféle engedelmesség van, ugye a törvényeskedés, cselekedetek és teljesítés, a másik pedig a hitből való engedelmességből fakad, és ez a fontos, a hitből való engedelmesség. Ez nagyon fontos. Aki hallja az igét, de nem alkalmazza az életére, az saját magát becsapja, és a lelke nem tud prosperálni, ami azt jelenti, nem tud tökéletesen jól működni. És hogy amikor a lelkünk nyomás alatt van, vagy félelemben vagyunk, vagy valami nincs rendben, akkor kihat a testünkre. Sajnos, aki folyamatos lelki terror alatt, vagy nyomás alatt van, vagy félelemben van, akkor már érzi a fizikai problémákat is, sajnos. Mert az kihat a testre is. Aztán már tanítottam nektek a magvető példázatokról, nem fogom elmondani most. De tudnotok kell az igazságot, mert azt hittük, hogy ami a szellemünkbe vetett magok, ugye a köves helyre esett mag, tövisek közé esett mag, a jó földbe esett mag, hogy ez a szellemünkről szól, de ez nem igaz, hanem a lelkünkről szól. Hogy a lelkünkben milyen mag esik bele, és mi azzal a maggal mit teszünk. Tehát ezekre fontos odafigyelnünk, mert azt írja a Márk 4, menjünk bele egy kicsit, nem akarok mélyen belemenni, hogy legyen még másra is idő. Már 4.13-ban azt mondja Jézus, hogy és mondanékik, nem értitek ezt a példázatot, akkor mi módon értitek majd a többi példázatot? Ugye erről beszéltem már, hogyha a magvető példázatát nem értjük, akkor nem fogunk érteni semmi mást. Semmi más példázatot Isten igéjéből, amit Isten mond nekünk. Tehát fontos, hogy ezt a megértsük. Mert azt írja a továbbiakban, azt mondja Jézus, ha valakinek van füle a hallásra, az meghallja Isten igéjét. De azt írja a másik igében, hogy akinek nincs hallása, attól az is elvétetik, amilyen van. Tehát fontos az, hogy figyeljünk a Isten igéjének a hallására, és meg is értsük. Aztán fontos az, hogy milyen megértést kapunk Isten igéjéből. Tehát nagyon fontos ez a kulcsa annak, hogy megértsük az igét, amit Jézus is mondott. És ez a különböző fajta talajba esett magokról szól. Aztán arról beszéltem, hogyha valakinek van füle a hallásra, az hallja, és akinek nincs, attól az is elvétetik, ami volt eddig. És ez a szellemi hallásunkra vonatkozik, nem a fizikai fülünkre, ugye? Amit imádkoztam is, hogy legyen nyitott a szellemi szívünk, legyen nyitva a szellemi fülünk, és legyen látásunk, szellemi látásunk az igéből. És azt is mondja a 24-es versben, hogy vigyázzunk arra, amit hallunk. Tehát fontos, hogy megtartsuk, amit hallunk. Fontos, hogy milyen mértékkel mérünk, azt mondja a 24-es ige, hogy azt mondanékik, megjegyezzétek, amit hallotok, amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek néktek is, sőt, ráadást is adnak néktek, akik halljátok. Tehát Isten igéje is ad nekünk ráadást, hogy a tudásra, hogy szellemi tudásunk növekedjen. Tehát fontos az, hogy a lelkünk tartozik ahhoz, hogy foglalkozzunk Isten igéjével, a gondolatunk, hogy hova tesszük a gondolatunkat, hogy olvasom az igét, de mégis azon gondolkodom, hogy mi lesz a munkahelyen hónap után. Ez így nem tud személyedni az igébe. Tehát fontos az, hogy Isten igéjére fókuszáljunk. És hogyha a 4 evangéliumot elolvassátok mélyen, részletesen, igéről, szóról szóra, akkor meg fogjátok érteni, hogy Jézus hogy munkálkodott itt a földön. És azt mondja János 14.12-ben az ige, hogy ti is ugyanazokat meg tudjátok cselekedni, mi is meg tudjuk tenni, akkor miért nem mélyedünk bele Isten igéjébe? Hogy ugyanazt tegyük, mint Jézus. Ha ő azt mondta, hogy mi ugyanazokat, sőt, nagyobbakat is fogunk tenni, akkor tegyük meg, hogy épüljünk, hogy változzon az életünk. Ne topogjunk egy helybe, ne vigyen el minket a világ. A tövisek, a kórok, meg a minden, ami jön felénk, a helyzetek, ami rossz dolgok jönnek felénk. Ne, miért engedjük magunkhoz? Jézus sem engedte a rossz dolgokat magához. Nem engedte azt, hogy elcsüggedjen abba, hogy Jánost lefejezték. Mit tett? Elvonult, elment utána a sokaság, mit csinált? Nem zuhant magába, meggyógyította a sokaságba az embereket. Ezzel válaszolt vissza. Amikor a farizeusok megtámadták, visszaválaszolt nekik. Kérdésekkel válaszolt vissza. Nem kezdett el velük vitatkozni. Jézus megállt abban, ami Isten akaratában volt. Pedig voltak nehézségei Jézusnak is, de ő az atyára tekintett. Az atyára. Tehát vannak talajfajták, ugye az útmenti talaj, az kemény, letaposott, elkopott ösvény, amely nem képes befogadni a magot. Ez a fajta talajtípus, ennek az az oka, hogy más hitrendszereket vagy emberi hagyományokat többre értékel valaki, mint az igét, mint Isten igéjét. Ezeket elviszi a világ. Milyen példát mondjak erre? Segíts magadon, Isten is megsegít. Ez a hozzáállás elzárja a szívedet az alázattól, és attól, hogy másoktól elfogadd az irgalmat és a segítséget. Ez nem jó hozzáállás. Isten igéje erről nem beszél. Isten nem küld senkit a pokolba. például azt is mondják, hogy mert ez történt, meg az történt, mert Isten így akarta. Azt írja Isten igéje, hogy Jézus minden betegséget meggyógyított, de nem minden ember tudott meggyógyítani. Erről Jézus nem tehetett, ha valaki hitetlenkedett. Isten nem akar háborút, Isten nem akar földrengést, Isten nem hoz rossz dolgokat. Csak az emberek elméje gondolja azt, hogy Isten ilyen dolgokat tesz. Sajnos vannak ilyenek. Nekünk a megváltó a mindenünk, akire szükségünk van. Mert hogyha olyan dolgokat gondolunk, hogy Isten ilyen rosszat, meg olyan rosszat tett, akkor teljesen elzárjuk magunkat a megváltástól, ami megvolt, az az út, ami az egyetlen út, ami a mennybe visz minket. Hogy megváltott minket a szellemi halál átkától Jézus. Tehát ez a szív, ez nagyobbra értékeli a kényelmet, mint az igazságot. És ha még nem helyezed Isten igéjét magad elé és más hitrendszer elé a szívedben, addig nyitott leszel a megtévesztésre és a hitető tanításokra, amik elvisznek máshova. Van a másik, a köves talaj. Ez azt a szívet jelképezi, ami nagyobb értéket tulajdonít az érzéseknek, a körülményeknek és az embereknek, mint Isten igéjének. Az ilyen ember nagyon fellelkesedik, amikor hallja az Isten igéjét, nagyon lelkes lesz. A legnagyobb ámenező lesz a gyülekezetbe. Ő lesz a legnagyobb ember, aki még a pokol tüzét is ki tudja oltani egy vízipisztollyal, de amikor jönnek a nehézségek az életébe, onnantól kezdve minden megszűnik. Mások megsértik az érzéseit, és kétségbe vonják az ő hitét, akkor már mindjárt felháborodik. Amíg meg nem sértik mások. Addig én vagyok a Jani alapon. Én minden tudó vagyok, és minden megvan. Az ilyen emberek azok, akik minden posztot lájkolnak a Facebookon például. Minden, ami eléje kerül. Minden posztol. Na hát ez a köves talaj. Az ilyen ember nem jár igazságban, és megbocsátásban sem. Máté 18-ban elolvashatjátok. Ha valaki rosszat tesz vele, akkor inkább visszavág és megtorolja, és ítélkezik felette keresztény. Amikor jönnek a megpróbáltatások, akkor a legkisebb ellenállás irányába megy, arra felé, ami a személyes komfortzónájára nézve a legjobb, a legkönnyebb. Mit ír Isten igéje? Incs, buzdíts és építs. Amikor Isten igéje szól a pásztoron keresztül, vagy bármelyik szolgálón, nem rajtam, a másik szolgálón keresztül, valamilyen igével int. Na most ott a felsőbb Budapesten nem ismerik személyesen az embereket a pásztorok, az előjáróink. Igaz, hogy kisebb gyülekezetben, falun ismerjük egymást. Ők honnan tudják, hogy az, amit hirdetnek, amit Jézus üzen, vagy Isten üzen rajtuk keresztül, amit tanítanak, az nekem szól. Akkor fölháborodjak, hogy az Attila mit mondott? Ő megsértett? Tehát nem azt kell nézni, hogy melyik személy, mert mindig a személy válogatók az emberek, hogy mert a Takácséva ezt mondta. Hát nem, ez Isten üzenete volt. Lehet, hogy feléd, mert a szívedig hatolt, akkor mondd azt, köszönöm, Uram, megvizsgálom ezt a helyzetet, és ha ez tényleg nekem szólt és igaz, akkor kiigazítom magam, és igyekszem te feléd irányulni. Tehát soha nem szabad személyválogatónak lennünk a pásztorok között sem, meg bármilyen szolgáló felett sem. Nem kimondottam pásztor, mert vannak evangelisták, apostolok, és több szolgáló is van. Aztán van a tövises talaj. Azt a szívet ábrázolja, ami nagyobbra értékeli a gazdagságot, a birtokolt javakat, és mint az igazságot. Tehát aki tele van pénzzel. És ez az ember elkötelezi magát a szolgálat mellett, támogatja a szegényeket, támogatja a gyülekezeteket, egy bizonyos pontig, ami belefér ugye abba a saját terveibe. Hát Jézus szolgálom, amíg nem állja az utamat, vagy nem kerül túl sokba, így szokták mondani. Tehát Hisz a Jézusba, hisz mindenben, hisz Isten igéjében, de azt írja a Máté 6.33, hogy keressétek először Isten országát, az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak nektek. Na, ez az ige nem szerepel ennek az embernek az értékrendjében. Az ilyen ember hisz a Bibliában, idézi az igéket, de a szívébe vetett igének az élete megfojtódik. Tehát minden más nagyobbra értékel, mint az igét. A jó talaj viszont azt a szívet jelképezi, ami minden másnál jobban értékeli az igazságot, tehát Isten igéjét. Többre értékel minden hitrendszernél, saját érzéseinél, az emberek véleményeinél, többre annál, hogy mi történik az életében, és milyen hatással lesz rá az anyagiak, és bármi más. Tehát a jó földbe vetett mag az Isten igéjére fókuszál. És ez az ember gyümölcsöző lesz egész életében, és az ő lelke az prosperál, vagyis jólétben van mindig. Néhány igét mondok még, és ugye lehetetlen igazságban járni, ha nem értékeled azt mindennél többre az életedben. Még azt el szerettem volna mondani itt, ami nekem lemaradt, és ezt nagyon el akartam mondani. Nagyon jó kis mondás van itt, hogy elváltam a hazugságtól, és összeházasodtam az igazsággal. Dicsőség az Úrnak. Ezt kétféle oldalról tudom megvilágítani. Amikor elváltam a hazugságtól, amikor újjászületett a szívem, és az eredeti bűntől megszabadultam, tehát elváltam a hazugságtól. Az eredeti bűn azt jelenti, hogy eltávolodtunk Istentől, amikor ugye Ádám bűnbe esett, és Jézus ugye visszaszerezte kereszten ezt, hogy újra közösségbe lehetünk Istennel. Tehát elváltunk a hazugságtól, elváltunk a régi bűntől, és összeházasodtunk az igazságra, tehát újra szövetségbe vagyunk Istennel, mert Isten Jézuson keresztül kötött szövetséget, hogy újra vele lehessünk. A másik dolog az, hogy az óemberünket letettük, tehát amit eddig csináltunk, amikor az ember újjászületik, a régi rossz dolgokat, hazugságokat, bármi rossz dolgot, ítélkezést vagy bántást előfordul még most is, mert az ember újjászületik, utána is még meg kell változtatni a gondolkodását és a száját, hogy használja, mit mondjon ki. De letesszük az óemberünket, és összeházasodunk Isten igéjével, ami elvisz minket minden igazságra, elvezet minket, mert ha Isten igéjét tanulmányozzuk az életünkre, akkor minden jó dolog megtörténhet velünk, és csodálatos módon működik Isten igéje. És az életünkben minden napon, ha bevesszük az ige pirulát, Isten piruláját, Isten igéjét, akkor mi gyógyultak leszünk, egészségesek leszünk, gazdagok leszünk, és a lelkünk jólétben él. Amen. A Jézus nevében. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Átadom a szót Bor Ferenc pásztornak.
Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Az első egy rövid kis bevezető. Pásztorotok elkezdte felsorolni ezt a 8 témát, amit most az elmúlt 2 hétben tanulmányozunk a lélekkel kapcsolatban. És én folytatni fogom a identitás és az álhatatosság területével kapcsolatban. Vannak dolgok, amelyek akadályozzák, míg mások elősegítik a léleknek a jó működését, ami kihat az egészségre és a pénztárcánkra is. Ezt hallhattátok, de nem árt ezt többször hallani. Ez a lélek témáról szóló tanítás sorozat számomra olyan hatással volt, mint amikor felkapcsolják a reflektorokat. És visszamenőleg is megláttam az okát egyes történéseknek. És felmerült bennem a kérdés, hogy segítségképpen elmondjam az illetőnek, hogy mi volt a probléma vele, vagy ne. És amikor elértem a 8. leckéhez, dicsőség Istennek, meg is kaptam a választ. A következőképpen hangzik: az észrevételt építő módon kell elmondani, nem pedig kritizálva. Valamint figyelembe kell venni a Isten időzítését és a Szent Szellem vezetését. És ez így teljesen igei, mert a 2. Timóteus levele és a Titus levele is írja ezt, hogy incs, fejt, buzdíts. Természetesen ezt mind szeretetben kell tennünk. Kettes. Identitásunk ismerete. Az identitás szó azt jelenti, hogy azonosság tudat. Tehát azt kell tudnunk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Istennel milyen viszonyunk van, milyen kapcsolatban vagyunk. És nagyon gyönyörű volt a teremtésnek a felvezetése. Egy picit én is kapcsolódok hozzá a Zsoltár 139-ben, 13-tól 15-ig, az új King James fordításból fogom olvasni. Te alkottad belső részeimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, mert félelmetesen és csodálatosan alkottál meg. Csodálatosak a te munkáid, és nagyon jól tudja ezt a lelkem. Testem nem volt elrejtve előtted, amikor titokban formálódtam, és mesteri módon alakultam, mint egy a föld mélyében. Ez egy nagyon gyönyörű megfogalmazása annak, amikor mi még magzatként megformálódtunk. Tehát ebből az ige sorból látszik, és tudnunk kell, hogy Isten nagy szakértelemmel formált meg bennünket még magzati korunkban. Aki nem fogadja el saját magát, annak nem fog prosperálni, azaz jól működni a lelke. Aki magát alul értékeli, az nem tud másoknak segíteni, nem tud másokat bátorítani és felemelni. Továbbá nem tud tovább lépni sem a szolgálatban, sem a kapcsolataiban. Tehát a lélek területén olykor gátak vannak, amiket meg kell szüntetni. Hogy kik vagyunk Krisztusban, ezt a Galata levél 4:7-ben olvasom fel. Ez már ugye az újjászületésünk utáni időszakra vonatkozik. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Sokkal több ige van még, ami ezt kifejezi, de a lényeg az, hogy te az atya génjeivel rendelkező gyermek és örökös vagy, nem pedig egy kisemmizet árva. Nem szabad megengedni az árvaság szellemét, hogy uralkodjon valakin. Honnan kapjuk az identitásunkat? A fizikai szüleinktől, a felsőbb hatalmaktól, a szellemi atyánktól, amit mentorként is emlegetünk, és a mennyei atyától. És amíg nem tanuljuk meg elfogadni az identitásunkat a mentortól és a mennyei atyától, addig teljesítmény központúak leszünk. Ami azt jelenti, hogy túlzott mértékben adunk a külsőre és a státusz szimbólumokra. Ez pedig bizonytalanságból fakad. Az, hogy a külsőre ad valaki, az lehet nagyon szélsőséges. Kirívó öltözködéstől kezdve, csoki barnára barnítja magát a szoláriumba, hagy ne soroljam tovább. A státusz szimbólum pedig a kacsalábon forgó vártól a legmodernebb luxusautóig terjed. És hogyha valaki így él, akkor az ő lelke nem fog jól működni. Egy ószövetségi előképet szeretnék nektek elmondani, hogy ne legyünk teljesítményközpontúak. Nekünk arra kell figyelnünk, hogy Jézus mit tett értünk, és azt elfogadni, és abban járni. A Bírák könyvében a 7. fejezetben van egy történet. Ajánlom, hogy olvassátok el, különösen az egyszerű fordítás jobban elmondja ezt. Volt Gedeonnak egy 32 ezres serege. Másik oldalon meg az ellenség. És Isten azt mondta, hogy ez a sereg túl nagy. Ha ez a 32 ezeres sereg győzi le az ellenséget, minden dicsőséget maguknak adnak. Tehát teljesítményközpontúak lesznek, és nem Istennek adják a dicsőséget, aki őket ugye átsegíti ezen a harcon. Először azt mondta Gedeonnak, hogy aki fél, azt enged haza. 32 ezerből 22 ezer hazaszaladt. Maradt 10 ezer. Isten azt mondta, hogy mindig sok. Tesztellek benneteket. levezette őket egy patakhoz, és azt figyelte meg, hogy hogyan isznak. És mondta Gedeonnak, hogy válassza külön azokat, akik a kezükkel fölemelik a vizet, és a tenyerükből nyalják a vizet, vagy pedig lehasalnak és úgy isznak. A történetet ismertem, de mondani valóját eddig nem. A kettő között az a különbség, hogy aki lehasalt, az levette a célról a figyelmét. Levette az ellenségről a figyelmét. Aki állva jót, tehát a tenyerével fölemelte a vizet, az közben a célra tekintett, az ellenségre tekintett, és Istennek az a 300 ember kellett. És a 300 emberrel és Isten erejével legyőzték az ellenséget. Egy kis igét olvasok belőle. A Bírák 7-esben az 5-ös 6-os. De ajánlom, olvassátok el a többit is. Így Gedeon levitte seregét a forráshoz, és ott az örökkévaló azt mondta neki, válassz szét a seregét két csoportra. Akik úgy isznak a vízből, hogy a kezükkel mernek belőle, és nyaldossák a vizet, mint ahogy a kutyák szokták, azokat állítsd az egyik oldalra. Akik viszont letérdelnek és lehajolnak a vízhez, azokat állítsd a másik oldalra. Így is történt. Akik az első csoportba kerültek, mindössze 300-an voltak. A többiek mind letérdeltek, vagy lehajoltak a vízhez. Történetet elmondtam, hogy a 300 fővel, akik a célra tekintettek, megnyerték a csatát. Az Úrnak olyan katonákra van szüksége ma is, akik a célra tekintenek. Nem a láthatókra, nem a saját szükségleteikre, nem a problémákra, hanem azokra a feladatokra, amit meg kell Krisztus testében oldani, illetve amit Krisztus testének el kell végezni. Sokan túlzottan belemerülnek a fizikai dolgokba, ahelyett, hogy az elhívásukra figyelnének és fókuszálnának. Tehát ez a rövid kis mondani valója ennek a történetnek. Te Isten fia vagy, szeretett és elfogadott. Csak érintem a Máté evangélium 4. fejezetét. Amikor az ördög megkísértette Jézust, akkor mit tett? Megkérdőjelezte az identitását, és teljesítésre kényszerítette, hogy bizonyítsa be, hogy ő valóban Isten fia. De Jézus biztosan horgonyzott abban az ismeretben, amit a Máté 3.17-ben mondott Isten neki, ez az én szerelmes fiam, ő benne gyönyörködöm. Harmadik, az álhatatosság és a türelem. Egy igét olvasok az egyszerű fordításból, Lukács 21.19-es. Múltkor már elmondtam, hogy a lélek területe a tanításokban eléggé elhanyagolt volt. És ennek nagyon örülünk, hogy most ez itt elég mélységesen foglalkozik ezzel. Türelmes kitartással azonban meg fogjátok menteni a lelketeket. Ez nagyon jó visszaadja, ez az egyszerű fordítás. A türelmet nevezhetjük másképpen önuralomnak is, ami a szellem gyümölcse. És a szellem gyümölcse már mind bennünk van, a szellemünkben. És akkor tudjuk uralni a lelkünket, ha ki tudjuk árasztani a szellemünkből a türelmet és az önuralmat, így nem leszünk zaklatottak, és jól fog működni a lelkünk. Nehéz időkben választanunk kell, hogy Jézus jellemét engedjük kiáradni magunkból, vagy a testi megnyilvánulásukat. A jólétünk függ tőle. Kövessük Jézus példáját. Pásztorotok is érintette, de nekem is hozta a Szent Szellem, és fölírtam otthon a jegyzeteimben, hogy amikor keresztelő János lefejezték, Jézus mit tett? Elvonult imádkozni, hogy szellembe kerüljön, és ne testből reagáljon. Mert összehívhatta volna a szakszervezetet, hogy tartsunk egy tüntetést, tartsunk egy sztrájkot, aláírás gyűjtsünk, de nem ezt tette. Így tudta kontroll alá helyezni az érzéseit. Időt adott a szellemében levő türelemnek, hogy hatalmába vegye a lelkét, és az lecsendesedjen. És amikor az ördög elvett egyet, akkor ő sokakat felszabadított az ördög hatalmából. Ugye az egyet elvette az a Keresztelő János, a sokak felszabadítása pedig ugye a sokaknak a meggyógyítása. Amíg nem tanuljuk meg lecsendesíteni a lelkünket, nem válhatunk éretté, és nem teremhetünk teljes gyümölcsöt. Mi határozza meg azt, hogy 30, 60 vagy 100 annyit teremjünk, ahogy az írás mondja? Az egyik feltétel az, hogy a szívünk nyitottsága az ige felé, a másik pedig a lelkünk fejlődik-e a szellemünk hasonlatosságára. Tehát nem Istenen múlik, hogy a termésünk 30, 60 vagy 100 annyi lesz, hanem rajtunk múlik. Az érzelmi zűrzavar miatt sokak élete drámai konfliktusokkal van tele. Bármerre mennek, mindig káosz van körülöttük azért, mert magukkal viszik a testi tulajdonságaikat, azaz az óemberüket. Az ilyen ember egy óriási bébi. Hiszt is, beszól, visszavág, és sorolhatnám a különböző rossz tulajdonságokat. Az ilyen ember nem lesz megbízható vezető, nem lesz jó előmenetele semmilyen területen, és nem lesz hozzáférése ahhoz, amit Isten eltervezett a számára. Az ilyen emberek általában ragaszkodnak az idézőjeles jogaikhoz, és ezzel akadályozzák a szellemi növekedésüket, és Isten erejének a megnyilvánulását az életükben. Néhány gyakorlati példával szeretném alátámasztani az elmondottakat. Tehát van olyan ember, aki bármerre megy, mindig káosz van körülötte. Az a helyzet, hogy magával viszi a rossz hústesti tulajdonságait. És a munkahelyen néhány hétnél tovább soha nem tudott megmaradni, mert minden főnök rossz. A pásztorokra panaszkodik, mert egy idő után elfordulnak tőle, de ő pásztor akar lenni. Tehát itt a lélek területén van egy óriási zűrzavar, amit nem tud lecsendesíteni. És nem azt látja, hogy őnek ilyen problémái vannak, hanem a környezete rossz. Mindenki rossz körülötte. A másik példa, egy pásztortársunk köműves volt, németeknek dolgozott, akiknek ugye itt volt német tulajdonban levő nyaralójuk, de aztán elcsábították, kihívták külföldre. Ő valószínű, hogy pótolhatatlannak érezte magát ebben a szakmában, és hagyta magát elcsábítani, és így bezáródott a szolgálata. Ahogy a pásztorotok is felolvasta, vagy elmondta, hogy a szívében az igét a tövisek megfojtották, mert nagyobbra értékelte a pénzt, és feladta a szolgálatát. Pedig egy kőművesnek hazánkban is megvan rendesen a dolga, akadna munkája, és folytathatta volna a szolgálatát. Zsoltárok 19-ben a 10-es és 11-es vers ennek az alapelve az, hogy aki az anyagi hasznot, az anyagi biztonságot nagyobbra értékeli, mint az Urat, vagy Isten igéjét, az levágja magát az áldásokról. De mondok egy ellenpéldát, ami egy jó példa. A pásztor, aki tanít a lélekről, ő neki kezdetben volt egy nagyon jó vállalkozása. De Isten felindította a szívét, hogy elmenjen a bibliaiskolába. Hát a családjába mindennek nevezték, csak jónak nem. A megőrültől kezdve mindenféle jelzővel illették, hogy ezt a jó vállalkozást itt hagyod. De hát Isten hívta őt, hogy menjen a bibliaiskolába. Aztán közben érzett kísértést, hogy visszamenjen, de nem tette meg, mert ez nem Isten akarata volt, mármint a vállalkozásból, hogy visszamenjen. És érdekes, hogy Péter apostol is hasonlóan járt. A János 21.3-ban van ez az ige, majd megnézhetitek otthon. hogy miután Jézus elhívta őt is a szolgálatra. És ez a történet már akkor van, amikor Jézus feltámadt, akkor Péter visszaindult megint a tengerre halászni, de semmit nem fogott. Ebből azt a kijelentést vette ez a pásztor, hogy ha kijöttél egy vállalkozásból, egy munkahelyről, akkor csak bízd meg Istenben, horgonyozz le az igében, és azt tedd, amit Isten neked eltervezett, mert azon van áldás. Tehát az elhívásunkba kell maradni. A Jakab 1.8 az egyszerű fordításban két elmélyű szót használja, ami azt jelenti, hogy kettős gondolkodás. Sajnos vannak ilyen emberek, hogy a lelkükben nincs egyensúly, és billegnek. Egyik nap stabilak az érzelmeik, a másik nap pedig nem. Tehát az olyan, mint a libikóka. Egyik nap azt mondja, hogy üsd a vasat, a másik nap azt mondja, hogy ne üssem a vasat. Tehát igazából ő saját magába ellentmondásban van. De le kell horgonyoznunk Isten igéjében, és megszilárdulni a lélek területén. A gyermekeket álhatatosságra kell nevelni. Sajnos van egy statisztika, ami nagyon rossz, hogy a mai gyerekek nem teherbíróak. Kényelmesek. Hozzászoktak a kényelemhez. És ez nem egy helyes szülői magatartás, hogy legalább az alapszintet elérni a gyermeknél, odáig felhozni őt, hogy legalább egy alapszinten, egy átlag szinten kitartó legyen, mert a munkahelyén akkor hogyan állja meg a helyét, amikor egy pörgős munkahelyre kerül. És egyes szülők nagy kárt okoznak azzal, hogyha a buzdítás helyett inkább visszafogják, visszatartják a gyermekeiket. Így az életben nem tudnak megállni. Még egy utolsó gondolat, a lelki, azaz érzelmi kötelékek. Vannak jók, vannak rosszak. Egyik ismerősöm nagy dilemmába volt, és ma sem tud határozott lenni és dönteni, mert a lelkében nincs lehorgonyozva. Együtt lakott a feleség, meg a anyós ugye összetűzésbe kerültek, és a feleség nem bírta, és azt mondta, hogy ő elmegy. És képzeljétek el, nem tudott dönteni, hogy kivel menjen, kivel maradjon. És az anyukájában maradt. Inkább elengedte a feleségét, meg a kislányát. Tehát ez egy rossz példája az érzelmi köteléknek. Egy másik esetben egy távoli rokon, 70-es években lehetett ez, egy távoli rokon fia disszidált Kanadába. Egyetlen fia volt. Hát az anyuka beleőrült. Úgyhogy persze vannak érzelmek, meg vannak kötelékek, de szóval nem szabad átesni a ló másik oldalára. Reggel felírtam azt az igét, ami a Jobb könyvében van, és lehet, hogy csak egy személynek szól, vagy itt, vagy az interneten, vagy a börtönszolgálatban, hogy rendeld el, és meg lesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Ennek az a kulcsa, hogy először te hozd döntést, és ez megint a lélek területéhez kapcsolódik, hozz egy döntést, azt hirdest ki Istennek a szellemvilágba, hogy ő mellé tudjon állni, és tudjon azon az ügyön dolgozni. Most például kihirdethetjük azt, hogy augusztus 20-án ott akarunk lenni a pásztorkonferencián, és kérjük az atyát, hogy ezt úgy munkálja ki, hogy minden körülmény ehhez igazodjon. Ez azt jelenti, hogy nekünk el kell rendelni, és utána mindennek Isten dolgaihoz kell igazodni, és nem a körülményekhez kell igazodnunk. Egy utolsó és egy pótgondolat a múltkori alkalomhoz. Imádkoztunk a vezetőkért, és benne volt, ahogy a Timóteus levelében is olvassuk, hogy csendes, nyugodt és békés életünk legyen. Ez nagyon fontos azért, hogy egyáltalán a bárányok el tudjanak jönni gyülekezetbe, lehessen evangelizációs alkalmakat tartani, mert a héten láttam egy olyan tévéműsort a híradóban, hogy a déli határon a törvénytelen módon bevándorlók komoly problémát okoznak. Csoportokba járnak. A faluba levők félnek. A templom ajtajában gyújtottak tüzet, majdnem leégett a templom. Szóval egyszerűen félnek. Na most, ha az ország egy ilyen szitóbáciba kerülne, és ezért kell imádkoznunk, hogy olyan Isten akarata szerinti vezetők kerüljenek a hatalomba, hogy ne történjen meg az, hogy ne merjenek elindulni az otthonaikból, a második, harmadik utcából átsétálni a gyülekezeti helyre, mert ez nem jó, ez nem Isten akarata. Tehát, ha csak 2-3 mondatban is imádkoztok azért, hogy csendes, nyugodt életet élhessünk, az akkor már mindenki megtette maga részét. Ez fontos volt elmondanom, és köszönöm szépen a türelmeteket, hogy meghallgattatok.
Meghívlak benneteket egy közös imára. Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia, feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus.
Jézus.
Úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak.